Szóval egy valamit érdemes mindjárt a kezdetén rögzíteni, hogy annyira összefügg a kettő, a kereszténység az tulajdonképpen a judaizmusból nőtt ki, és egy hát mondjuk úgy, hogy kicsit más hangsúlyokkal próbálta meg ugyanazt az ősi tanítást közvetíteni a leendő, illetve a megszületendő európai kultúra számára. Hát próbáljunk meg egy kicsit világosságot deríteni rá. Minden esetre ez a felsorolás, ez itt nagyon-nagyon fontos, hogy ha betűkhöz ragaszkodunk, már pedig a mindennapi életben, a környezetünkben láthatjuk, hogy a különféle ilyen keresztény mozgalmak mennyire ragaszkodnak a betűkhöz, tulajdonképpen elvész benne a lényeg. Tehát a betűhöz ragaszkodáson nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ne ragadjunk le rá, ne leragadjunk bele. A szellemi tudás az megtalálható minden, hát mondjuk általunk hozzáférhető forrásból is meg lehet találni. A lényeg viszont az, hogy ne ragadjunk le a betűkhöz, ne ragadjunk le a szó szerinti értelmezéshez, mert az a nagyon komoly csapdája a kereszténységnek is, sőt, bizonyos szempontból még a judaizmusnak is. Úgyhogy én megpróbáltam valahogy egy kicsit úgy kihangsúlyozni ebben az egész előadásban, hogy nem a konkrét tanításokról legyen szó, hanem inkább közelítsünk egy kicsit az egy-két ezotérikusabb megközelítésbe, egy kicsit inkább a mondanik való felé húzzunk el, és nem a szabályok és törvények felsorolásában. Na most, hogy hova tudjuk, ugye nagyjából azért már látjuk, hogy vannak a keleti nagyvallások, itt a hinduizmus, buddhizmus mellé, még a zoroasteri egy picikét, még illetve annak a leszármazottai még India környékén megtalálhatók, meg Irán környékén, viszont van egy másik, az elsősorban az európai irányú kultúrákban, az úgynevezett ábrahámi vallások, azért ábrahámi vallások, mert mind a három irányzat, tehát a judaizmus, ezen keresztül a kereszténység is, és az iszlám is, az ábrahám prófétát tartja tulajdonképpen kiinduló pontnak, és ezért nevezik ezt a három irányzatot ábrahámi vallásoknak. Amit érdemes nagyon komolyan venni a keleti és a nyugati vallások megközelítése környékén, az az időfogalma. Keleten a ciklikus idő, nyugaton inkább a lineáris idő szerepel. Ez nagyon érdekes valami, hogy a ciklikus idő az, hogy a teremtés, élet működés és pusztulás és újabb teremtés, azok állandóan ismétlődnek. Így gondoljunk csak az újraszületés tanára. Lineáris időben viszont ebből a szempontból érzésem szerint csak egy szűk darabot veszünk ki, mint amikor a geometriában egy körnek a elegendően kis darabját akár egyenessel is lehet helyettesíteni bizonyos munkákhoz. Hát valahogy úgy érzem, hogy a kereszténységben, illetve a judaizmusban kevésbé, mert ott az újraszületés tanára nincsen kiírtva, de a kereszténységben ez a bizonyos rövidtávú szemlélet, ez mindenképpen jelentkezik, és ha ezt ilyen súlyozással próbáljuk meg kezelni, akkor tulajdonképpen nem mondunk ellent az ősi tanításoknak sem. Ugye tehát itt ez az utolsó ítélet, ez egy folyamatnak a befejezése lenne, és utána késni véget. Nem, nincsen vége, mert a ciklikus folyamat az következik, egy pihenő szakasz után újabb teremtés szakasz és aktív szakasz következik be. Most ennek a két irányzatnak tulajdonképpen a szentírásai léteznek, de érdekes módon ez a Bibliának nevezett valami két nagy részből áll, az egyik, amit a keresztények Ószövetségnek neveznek, és a másik, amit az Új Szövetségnek neveznek. Az Ószövetségben nagyjából ezekre a részekre oszlik, tehát ha elővesszük akár a Károli fordítást például, vagy ugye a Károli fordítást is felhasználták a múlt körülbelül ilyen 100 évvel ezelőtt zsidó Bibliának a magyarra fordításában, ez az Imid Bibliában. Tehát nagyjából ezek a részek, ezekre a részekre tagolódik, és érdekes módon ennek az irányzatnak is van egy csomó kanonizált írása, amit elfogadtak hivatalosan, és van egy csomó úgynevezett apokrif. Itt a legérdekesebb apokrif, legalábbis számomra, az úgynevezett Énok könyve. Ezt egyszer megkérdeztem a Raj Tamástól, és azt mondta, hogy azért nem kanonizált, mert nem tudták egy valakihez kötni, mert Énok néven a hagyományok szerint több, hát időnként jelentkező tanító létezik, és nem tudtak visszanyomozni arra, amikor hitelesítették, hogy kanonizálták a zsidó írásokat, hogy akkor most kihez kössék. Szerint úgy hagyták levegve. Az Új Szövetségnél ezt a 4 evangéliumot, amit úgy ismerünk, mint 4 evangéliumot, ezt kanonizálták. Az egy egyház történetből tudjuk, hogy ez tulajdonképpen a 4. században történt, addig nagyon sokféle irányzat, sokféle leírás volt található, és akkor, amikor a kereszténységből államvallást csinált a bizánci birodalom, akkor hát mondjuk úgy, hogy elfogadták, hogy ez a 4 a hiteles, és a többi nem. Azok az evangéliumok. Mert most is van a Nag-Hammadiban, meg egyéb helyeken találtak egy csomó evangéliumot, illetve hát ilyen feliratú, vagy ilyen jelzéssel ellátott írást, de hát azokat a jelen pillanatban hivatalos keresztény egyházak nem fogadják el, csak az apokrif irodalomba sorolják be. Ugye a Biblia Új Szövetség részébe, ugye az evangéliumok, a történet egy része, az apostolok cselekedetei, az apostolok levelei, és a jelenések könyve az, ami tulajdonképpen elfogadott. A jelenések könyvéről érdekes, hogyha valaki egy kicsit komolyabban belemászik, és megtalálja az Énok könyvét. Szinte megtalálható, azt hiszem a magyar fordításban is, de angol fordításban biztosan, akkor nagyon gyanús összefüggések találhatók közte. Tehát mintha a jelenések könyvének legalább az egyik része, az második része, vagy a befejező része, az nagyon gyanúsan összehangzik, vagy egybehangzik az Énok könyvével. Hát az apokrif irodalmok az egy külön tudomány, és egy nagyon érdekes valami. Abban a pillanatban, ahogy a betűkhöz való ragaszkodást abba hagyjuk, akkor az apokrif irodalomban nagyon sok komoly tanítást talál. Na lépjünk vissza egy kicsit a judaizmushoz. A történelmi végeredményben ez az Ószövetség az részben történelem is. Az illető, hát mondjuk úgy, hogy szakember rabik, utána számoltak, hogy a világ teremtése az az általunk most kereszténységben elfogadott időszámításunk előtt, tehát a Krisztus előtt 3760-ban történt. A zsidó időszámítás az ugye 2000 évvel több, az most az 5760-as évek környékén jár. Ez a hagyomány. Az Ábrahám léte, fizikai léte, tehát történelmi személyiség, az körülbelül a 18. században, tehát a Krisztus előtti 18. században létezett. A történetét el lehet olvasni, ugye a jelenlegi, mondjuk a nagy folyók környékéről, tehát úrvárosa volt ott annak idején, abban az időben egy nagyon komoly kulturális központ, és ez az Ábrahám, ez onnan indult el az Úr felszólítására az egész családjával lefelé, Júda felé. Az ebben a történelemben majd egy másik nagy alak, a judaizmusnak egy másik nagy alakja, a Mózes, aki viszont az egyiptomi rabságból mentette ki ezt a közösséget, mert ott hadakoztak egymással a különféle, hát mondjuk úgy, hogy politikai hatalmak, és ezt a nagy csoportot, tehát a zsidóknak egy igen nagy csoportját egyiptomi rabságba vitték, rabszolgának vitték gyakorlatilag a Nílus környékére. És Mózes onnan emelte ki ezt a közösséget, és érdekes módon, ha mondjuk úgy, hogy a rabik tudásában, vagy a tanításaiban megjelennek az egyiptomi tanítások is, csak érezni lehet, hogy ott tanulták, hogy onnan vették át a megfogalmazást pontosabban. Volt viszont egy másik fogság, a babiloni fogság, ez egy kicsit később történt, és ott viszont a zoroasteri jellegű tanítások kerültek bele a judaizmus tanításai közé. Tehát azért egyik fogság sem múlt el nyomtalanul. Mind a kettő rajta hagyta a tanítási nyomát a tudáson, a szellemi tudáson. Most a történelemben következett a római megszállás, hát az aztán különféle egyéb dolgokat is produkált, de azért érdekes ebből a szempontból a különféle szabadságharcok, a Makkabi szabadságharc és a hasonló, azok a rómaiak ellen irányultak, és abban az időszakban, tehát az időszámításunk környéki évszázadokban, ott alakult ki tulajdonképpen a kereszténységnek a hát mondjuk úgy, hogy szellemi háttere, egy ilyen elvonuló kisebb szekta környékén, akik hát nagyon szellemi életet próbáltak élni, az eszeus szekta, és azoknak a tanításai is beleszűrődtek aztán a kereszténységnek a tanításai közé. Amit érdemes még ehhez figyelembe venni, hogy a keresztény időszámításnak a megállapítása, hát az 200 vagy 300 évvel a történeti események után történt, tehát az akkori, hát mondjuk úgy a feljegyzések, azok nem kifejezetten precízek, úgyhogy ha valaki ezt a Bibliát olvassa, akkor azt ne úgy tessék olvasni, mint a CNN helyszíni tudósításai az izraeli, illetve a jeruzsálemi eseményekről. Tehát az nem egészen így történt. Összemosódtak az emlékek, és sok minden egyéb. Akkoriban az nem volt érdekes, hogy néhány nemzedék ide vagy oda. Úgyhogy ezért már hivatalosan is a Vatikán ismeretében a történeti, tehát a betlehemi események, azok 5 évvel korábban történtek, mint ahogy most az időszámításunk nulla pontját kijelölték. De ha valaki előveszi Fanny Besantnek az ezotérikus kereszténységről írott könyvét, ott bizony egy további 100 évről van szó, és tulajdonképpen az a nagy tanító, aki aztán Jesua néven előkerült itt a Holt-tenger, meg a Galileai tó környékén, az bizony 100 évvel korábban, 105 évvel korábban létezett és érdekelt fizikai formájában. Na hát ez volt a kereszténység megjelenése, ugye szintén akkoriban még csak egy kis zsidó szekta volt, és utána a római megszállásnak egy nagyon kellemetlen, kemény következménye volt, aztán amikor szétszórták a zsidókat, a zsidó közösségeket a római birodalom különféle területeire, és hát az bizony annak a nyomát azt még most is hát eléggé keményen érzi ez a kultúra. Most a judaizmusnak nagyon fontos, tulajdonképpen a legfontosabb írása a Tóra. Ez a Mózes 5 könyve. De ide tartoznak az Ószövetség egyéb könyvei is, tehát a profétáknak az egyéb könyvei például. Ide tartozik a kabala, ez egy tulajdonképpen egy önállóbb egység, és ezen kívül ugye a rabinikus irodalom az nagyon széles körű, és nem csak a régebbi időkben, hanem az európai középkor idején is igen élénk irodalmi tevékenységet fejtette. Ki az akkoriban élő rabbik, itt az európai területen élő rabbik? Tulajdonképpen ami az ezotériát illeti, tehát a judaizmusnak az ezotérikus oldalát illeti, az gyakorlatilag a kabala címszó alatt lehet megtalálni. Szó szerint, illetve egyik fajta értelmezés szerint az annyit jelent, hogy hagyomány. Tulajdonképpen ez két részre oszlik, az életmódi előírásokra vagy tanácsokra, és az ezotérikus tudomány területére. A legendák szerint, vagyis az emlékek szerint Ábrahám kapta az angyaloktól. Tehát ez tulajdonképpen egy készen, vagy nagyjából készen kapott tudás, amit Ábrahám hozott magával palasztin területekre. Létezik egy elméleti kabala, létezik a meditatív oldala, és létezik egy mágikus oldala is, amit egy másik fajta felsorolásban, hogy a legkeményebb, vagy a legfontosabb tanítások, azok csak fájból fülbe hangozhatnak el, tehát egy tanító, egy tanítvány, és a tanítvány se lehet akárhány éves, általában azt ajánlják, hogy legalább 40 éves legyen. Tehát gyakorlatilag az egzisztenciális alapozás, életének az egzisztenciális alapozásán legyen túl, és akkor foglalkozhat ezekkel a tanításokkal. A kabalának, ennek az egész komplexumnak van egy írott változata, tehát ez a mondott változat, ez leírva, már amennyi ebből le van írva. Létezik a betű kabalának nevezett valami. Ez nagyon érdekes, hogy a két ókori nyelv, a szanszkrit és a héber, az úgy van fölépítve, hogy az egyes betűknek számértéke is van. Illetve a számértéket is hozzárendeltek. Ennek következtében a kabalán belüli betűkabala az nagyon érdekes valami, mert egy kifejezésnek a számértékén keresztül különféle módszerekkel megtalálhatók a rokon értelmű fogalmak is, és ebből a szempontból könnyebb fölépíteni mondjuk hát mondjuk úgy, hogy tanítási rendszert. Itt két dolog van, az egyik, amikor az egyes szavaknak a számértékét veszik, és akkor egy hasonló számértékű másik szó, mint fogalom, az igencsak összehangzik vele, tehát ott érdemes a rokonságot megkeresni, vagy az azonosságot megkeresni. Létezik olyan változata, hogy minden szónak, például a Tóra leírásában, a szövegében minden szónak a kezdőbetűjét veszik elő, és abból a kezdőbetűről föl lehet építeni egy újabb szót, és azon keresztül ugyancsak nagyon érdekes, hát mondjuk úgy, hogy elképzelés alapján ezeket a rokon értelmeket, rokon tanításokat fel lehet ismerni. Hát ez az egyik változata a betűkabalának. Ha valaki ebbe bele akar menni, akkor viszont meg kell tanulni a héberül, mert anélkül nem működik. A negyedik része tulajdonképpen a gyakorlati kabala, ehhez sok minden tartozik. Az amulett készítéstől kezdve a gyakorlati mágiáig sok minden bele tartozik. Alapozása a kabala tanítása, és ennek a gyakorlati részében többek között ezek is léteznek. Tehát ez a gyakorlati kabala. Jelen pillanatban három nagyon fontos irodalmi forrás található. Mind a három le van fordítva egyébként magyarra, tehát meg lehet találni, ha valaki érdeklődik. Az egyik, a legrégebbi, az a Széfer Jeszira. De a nagyon fontosnak, sok esetben a legfontosabbnak tartják a Zohárt, és létezik a Széfer Bahír. Itt ezek a nevek, ezek a rabbik, akiknek az írásához, életéhez és írásához kötötték ezeket a szövegeket, de nyilvánvalóan ezek sokkal régebbi tanítások, csak róluk tudjuk, hogy ők voltak az elsők, akik leírták. Most ami elsősorban a Széfer Jeszirában megtalálható, ez a bizonyos ábra. az úgynevezett életfa vagy szefiratfa. Ez egy rendkívül univerzálisan alkalmazható szimbólumrendszer. Következőkben, ha valaki ebben belehat, jó, ezek az erőközpontoknak a megnevezései, majd végignézzük a folyamatot is, sok minden található benne. Tehát a teremtés iránya a legszellemibb irányból a leganyagibb irányba, és hogy milyen módon, meg hogyan fog ezek az energiaközpontok tulajdonképpen angyalként, vagy nem tudom, hiszen tudatosokként megnevezett erőközpontok, amelyeken keresztül állandóan működik a pillanatnyilag is a teremtés, hiszen a világ az nem szűnik meg. De nincs az, amit a Madács írt, hogy elkezdte az Úr pörgetni a naprendszert, és azóta az megy. Nem, az a folyamatos teremtés létezik, ez nem csak a judaizmusból derül ki, hanem egyáltalán a józanész ezt mutatja, de a teozófiai utalások is azt mutatják, hogy állandóan folyik a teremtés energiája. Ha ezekből a szellemi szintekből, az anyagi szintek és az anyagi szintekből vissza az energia formákon és egyebeken, és tapasztalatokon keresztül vissza a szellemi szintre. Na de maradjunk itt egy picikét. Itt azt mondják, hogy három oszlop létezik, ugye a középső és a két szélső. És ezeknek az oszlopoknak aztán különféle, hát mondjuk úgy, hogy jelentőséget is tudatos tulajdonítanak. Ez a középső oszlop az egyensúly oszlop, a jobb oldali oszlop az erőnek az oszlopa, a bal oldali oszlop pedig a, hát mondjuk úgy, hogy a szeretetnek az oszlopa. Fölfedezhető benne, ha ezt a négyet és ezt a négyet külön vesszük, akkor tulajdonképpen emberi arcnak is felfogható. Benne van a távis csillag ebben a hatszögben, meg ebben a hatszögben is. Pontosan, ja igen, ebben a hatszögben is. Itt létezik egy szintén energiaközpont, ami nagyon sokáig rejtettként, hát mondjuk úgy, hogy kezeltek, és azért is a klasszikus irodalomban egyértelműen kijelentik, hogy a Szefirotfa az 10 elemből áll, viszont a 11. az a rejtett Szefira. Ha egy kicsit alaposabban megnézzük ezt az ábrát, és beleveszünk még ezt a rejtett Szefirát is, akkor kiderül, hogy a kereszt is megvan benne egyszer, sőt, itt van meg egy másodszor. Benne van a grál kehely, ugye, hogyha ezt veszük a kehely résznek, és ezt veszük a kehely nyelének, akkor, vagy az állványának, akkor az is megtalálható benne. Hát nagyjából ezek is, mint egy régebben egy előadáson vetítettem is képeket, de nem tudom, hogy ez fönn van a neten, mert azt hiszem 2004-ben hangzott el, a beszélő szimbólumok címszó alatt. Na mindegy, a lényeg az, hogy ha megnézzük ezt a tábrát, ebben megtalálható benne a keresztény kereszt, méghozzá nem csak az egyes, hanem a hármas kereszt is, és például, amin az ortodox kereszténységnél a templomok csúcsán van egy kettős kereszt, meg egy ilyen ferdekis harmadik darabka a száron. Tulajdonképpen, ha ez az egyik, ez a másik, akkor ez a harmadik összefügg, egy harmadik kereszttag, vicentestag tulajdonképpen. Tehát ez a szimbólum, ez mindenestül áthúzódott a kereszténységbe is. Majd még erről lesz egy két érdekesebb megállapítás. Viszont hát ez a modell, ugye ez a judaizmus ezotériájában nagyon fontos. Négy világot mondjuk úgy, hogy rendelnek hozzá a teremtés folyamatában, ahogy a szellemi szintekről, vagy mondjuk úgy, hogy az isteni energiák lejöttek az anyagi világra. Ez a négy. És nagyon gyanús, hogy amit a keleti leírásokban júgának neveznek, az ugyanarról szól. Tessék megnézni, ez a szellemi oldal, ez meg az anyagi oldal, a káli júga. Ennek is bő irodalma van ezeknek a négy világnak, hogyan rakódnak össze. Különféle elképzelések vannak, az egyik az, hogy egymás mögé, tehát mint a könyvnek a lapjai, de van úgy, hogy mintha összenőnének, Tehát ez megint megközelítés kérdése, egy kicsit messzebb vezet, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk most, hanem tessék csak ezt most figyelmesen végignézni, ezt a folyamatot. Tehát ebbe az életfába beleírható a 10 parancsolat, és ami még nagyon fontos, hogy a teremtés sorrendje a hagyományok szerint, ez a bizonyos nyíl, amit itt a vetítés során is mutattam, hogy tulajdonképpen így ezeken a lépcsőkön, a lépéseken keresztül jelentkeznek ezek hát mondjuk úgy, hogy szellemi energiák az anyagi világban. De lényeg az, hogy a 10 parancsolat az benne van ebben a szólomban. Na most lépjünk egyet, és menjünk át a kereszténységre. Itt voltak az evangéliumok, amelyek egy része történelemként is felfogható, de igen vékony a történelmi háttere. Az időpontokkal is gond van, meg ezt itt idéztem is, hogy ez bizony nem a helyszíni tudósítás, hanem ennél sokkal, hát mondjuk úgy, hogy megfoghatatlanabb a leírása. Viszont ezek az evangéliumokon, meg egyáltalán ezeknek a kereszténység tanításaiban nem csak a történelmi réteg található meg, hanem megtalálható a mitológiai réteg. Ez tulajdonképpen az Egyiptom, meg a keleten keresztül tanult napmisztériumok, napmitoszoknak egy vetülete a keresztény leírásokban, és létezik egy másik réteg, a misztérium réteg, többek között például a keresztény ünnepeknek a sorrendjében. Erre vonatkozólag megint csak a Annie Besant könyvét tudom javasolni, ha valakit ez érdekel, akkor tessék ahhoz fordulni, és ott nagyon részletesen és nagyon gondosan le van írva. Ugye a legfőbb parancs, ugye a hagyományok szerint is, a szöveg szerint is, a szeresd uradat, és szeresd fele barátodat. Tehát tulajdonképpen a kereszténység alaptanítása a Bibliában megfogalmazott formában ez a kettő. Ki is hangsúlyozza Máté az evangéliumában, hogy ezen alapul az egész törvény és a proféták. Az Ószövetség összes tanítása is erről a két parancsról szól. Ha megkezdik gondolni végül a 10 parancsolatnak az első két pontja, mert a harmadiktól hátrafelé az tulajdonképpen ennek a felebaráti kérdésnek a részletezése. Ami még a kereszténységnek az ezotériájához tartozhat, a hegyi beszéd, ami gyanúsan analóg a buddhista négy nemes igazság és nemes nyolcszoros ösvénnyel, tessék csak alaposan végig böngészni a szövegeket a hozzáférhető irodalomban, egy irodalom alapján. Ugye most a hegyi beszédet, hogy lévén az 12 vagy valami, sokkal több részletes pontból áll, ezt itt most előse vettem, az analógia ugye a négy nemes igazság, tehát a szenvedés ténye, oka, múlása és az út, illetve a nyolcszoros ösvény, a beszéd, cselekvés, életmód, stb. De ha előtetszik venni a hegyi beszédet, és előtetszik venni ezeket a tanításokat, gyanúsan összefog, vetíthetők, egymásra vetíthetők, mindenféle lényeges ellentmondás nélkül. Ellentmondás, ha egyáltalán van az a megfogalmazásban. Tehát azon érdemes túllépni. Ugye szó volt arról, hogy a kereszténység misztikus oldalán ezek a keresztény ünnepek nagyon fontos szerepet játszanak, de ha alaposan végignézünk, ugye az előkészület az advent, a karácsony, a keresztelés, a színeváltozás, a húsvét, egész húsvéti ünnepkel és a mennybe menetel. Ha a teozófiai irodalmat veszük elő, ez az előkészület, ez a négy követelmény, tulajdonképpen a megkülönböztető képesség, a vágytalanság, jó magaviselet és a szeretet, ez megtalálható abban a kis könyvecskében, amit Krisnamurti írt, illetve Alcione néven jelent meg, és Sankaracsárjának volt az első formában öntött tanítása. Tehát ez a négy követelmény kell ahhoz, hogy a szellemi ember megszülessen a fizikai, illetve egyáltalán az emberben, mint létező entitásban. Ez a megszületés. A következő lépés a keresztelés, színeváltozás is. Ezek a lépések pedig a teozófiai irodalomban az egyes beavatások címszólat találhatók meg. Tehát a kereszténységnek ez a, hát mondjuk úgy, hogy ünnepköre, ez összevetíthető a teozófiai irodalomban megtalálható leírásokkal és tanításokkal. És akkor még egy valami, hogy ebbe a szimbólumrendszerbe, tehát a szefirot fába, vele lehet vetíteni mindenféle ellentmondás nélkül, csont nélkül simán a mi atyánknak nevezett keresztény imát, amit ugye annak idején a nagy tanítónk, a Krisztus, az Úr imájaként idézett, illetve mondott el. Tessék, megtalálható benne mindegyik. Tehát a judaizmus tanításai és az abban használt szimbólum és a kereszténység tanításai, illetve az alapvető tanítások teljesen összevetíthetők egymással. Hát én nagyjából ezt is szerettem volna elmondani, miután az idő az rövid. Én is akartam bőlére ereszteni, mert 20 képnél többet ennyi időben nem lehet belezsufolni. Úgyhogy ezt a végső kis invokációt, amit föl szoktam vetíteni, az ilyen hivatkozott. Ez a bizonyos, ha valaki ezt komolyan veszi, megpróbálja mondjuk napi meditáció formájában, vagy egyáltalán időnként végig gondolni, kiderül, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon komoly segítség arra, hogy felismerjük a világban az egységet. Felismerjük a világban azt, hogy nincs én és a világ, de kicsit tovább menve, nincs az, hogy én és az Isten, hanem egy része vagyok az egésznek. Ez annak az egyik megfogalmazása. Azt hiszem, hogy Anni Besant írta le legelőször, ebben a formájában először. Tehát körülbelül olyan 101-2 éves, így valahogy, nem régi. Hát meg az előadás letölti a netről bármelyik előadásomat, mindegyiknek a végén ott található. Ugye előadások listájában megtalálható, mindegyik alkalommal, tehát a kezdőképet is, azt a felsorolást a tudásról, meg ezt a szöveget is minden előadásában megtalálja. Én személy szerint annyira fontosnak tartom, hogy beleépítettem elejére végére.